Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók földjén című műsorban, amelynél ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, és a szfinxekről fogunk beszélni. Társasági hírekkel szoktuk kezdeni, tekintve, hogy nyár van, ennek következtében a társaságban most szünet van, viszont most nyílt meg egy egyiptomi kiállítás, amire meghívtak minket, az Assala körnek a festményeit állították ki az Erzsébet városi közösségi házban. A témánk, minthogy a szfinx, eszünkbe jutott, hogy volt nekünk egy én Egyiptomon pályázatom, és ebben a pályázatban verseket lehetett írni, kinek, mit mond Egyiptom, mi volt az, ami különösen nagy élmény volt Egyiptomban, mit jelent számára Egyiptom. És ezek között a versek között volt egy, amelyik a szfinxről szólt.
Tehát ezt a verset Szilas Ildikó írta, a címe Szfinx. Homok, kő, sivatag, elhagyott oázis a képen, királyok völgye. Egy szfinx arcát nézem, mély fenséges, mély nyugodt. Mit tudhat, amit én nem tudok? Évezredek bölcsessége ott ragyog homlokára vésve, s a redők között a lélek bölcsessége nyugalma, önmaga feletti hatalma és ereje legyünk ösztetkintete. Pillám serezdül csak állok, megbűvölten nézem, rohanó felhők az égen, lenyugvó nap, szállongó homokszemek, s könyörtelen kezével az idő lassan mindent betemet. Hát ez valóban egy nagyon szép vers volt, és valóban idézte azt a hangulatot, amit a Sphinx jelent legalábbis néhányunk számára. Én láttam kora hajnalban a Sphinxet, amikor a hátam mögött kelt fel rózsaszín fényben a nap, és láttam a lenyugvó nap fényében is. Valóban csodálatos, fenséges alkotás.
Arról beszéltünk, hogy a gízai szfinxel, mint a legkorábbi Egyiptomból ismert és legkülönlegesebb szfinxel kezdjük, hiszen a szfinx szóról Egyiptommal kapcsolatban ez az első, ami az emberek eszébe jut. Ha a görög szfinxről van szó, akkor ugye Oidipusz története jut eszébe, és az a bizonyos találós kérdés.
A drámában olyan gyönyörűen adja elő magát az a oroszlán testű szárnyas női alak, amin hát ráijeszt Oidipuszra, hogy mondja el, hogy mi az, ami hajnalban négy lábú, délben két lábú, este három lábú. Ilyen a három nem akart kijönni a torkomból. Oidipusz természetesen megválaszolta: négy lábon mászkál a gyermek, a csecsemő, két lábon mászkál délben, déli korában a felnőtt ember, és öregkorában sajnos már használ egy harmadik lábat is, a botját. A szfinx erre úgy megdühödött, hogy megsemmisítette önmagát. Na most ehhez hozzá kell tenni, hogy a görögöknél a szfinx az annyit jelent, hogy folytogató. Az egyiptomiaknál tulajdonképpen mást is jelent.
Sőt, nem is azt jelenti, hogy folytogató, semmi közel folytogatáshoz az egyiptomiaknál. Két neve volt. Az egyik, amelyik szóból a szfinx szó is kialakult. Na most ehhez még hozzá kell tenni, mielőtt mondanám az egyiptomi szót, hogy a görög, ókori görög nyelven is több dialektus volt, és az attikai dialektus, amelyikből a szfinx általánossá vált, az ezt a bizonyos PH-val átírt hangot nem F-nek, hanem PH-nak ejtette még akkoriban. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az ókori egyiptomi neve az egyik, a kettő közül, a Sezep Anh volt.
Enhafré.
utána még lehetett folytatni, ja. Tehát hogy kinek az... Tehát szó szerint a sezep ánty az azt jelenti, hogy ánty az élet, sezep az pedig kap. Tehát aki életet kapott, és ezt az élő képmására mondták a különböző isteneknek. Tehát a Sphinx az Ré-napistennek volt az élő képmása. Atumnak is hívták, hiszen a napistennek több alakja volt. És ebből a sezep ánty, tehát ez a bizonyos élő képmás, ez alakult át Sphinxé a görög jelentésben.
Na egyébként a görög részéhez a dolgoknak hozzá kell tenni, hogy az Oedipus tragédiában ez a bizonyos Sphinx Thébában van, és azért nevezik folytogatónak, miután ha valaki nem válaszol a kérdésére, akkor a hosszú farkával megfojtja az illetőt.
És azért, mert a görög etimológia szerint ez a folytani szóhoz kapcsolódik. Tehát, hogyha ez eredeti görög szó lenne, akkor az a tő szerepelne benne, és nyilvánvalóan a görögök a saját nyelvüknek ezt a tövét fölismerték a szóban. Az a Théba viszont a görögországi Théba volt, ahol játszódott, pedig az egyiptomi Thébában látunk nagyon sok szfinxet, a nagy szfinxet pedig Gízában, ami már ugye alsó Egyiptomban van, jó néhány száz kilométerre északabbra. Ez a szfinx, ez egy fantasztikusan nagyméretű, óriási szobor, amelyikkel kapcsolatban nagyon sok vita is van, hogyan jött ez létre, mikor alakult ki, illetőleg, hogy milyen célt is szolgált.
Édes Istenem, hogyha jössz az Atlantis pusztulásával, akkor azt hiszem visítani fogok, de azért nyugodtan mondjad. Az egész úgy kezdődött, hogy az időszámítások előtti, tehát az ókor, óbirodalom idején az időszámításunk előtti 25. században. Kefren fáraó, másképpen Hafré, az ő számára készült, az ő arcmásával készült ez a...
Igen,
Sphinx.
Ez az egyik feltételezés.
Igen, és ez pontosan az ő halotti kamrája mellett volt található.
Tehát itt elhoztam egy kis alaprajzot a Sphinx szobornak a helyzetével kapcsolatban. Itt van ugye a piramis, jó messze. Igen. A piramisok, mármint Kefrénnek a piramisa, annak van egy piramis temploma, amihez egy feljáró tartozik. Ez a feljáró jön lefelé, felénk, hogyha Kairóból a piramisokhoz megyünk látogatóba, és egy úgynevezett völgy templomban végződik. Most közvetlen emellett a völgy templom mellett található a Sphinx templom, és a feljáró mellett található maga az óriási Sphinx is. Ilyen módon kapcsolatban állhattak egymással, nagyon közel voltak egymáshoz. Ezért is alakult ki ez az elképzelés, és ezt több egyiptológus támogatja is, tehát egyetért vele. Az egyértelmű mindenki számára, hogy a Sphinxt azt ott helyben faragták ki a kövekből, hiszen ugyanazokból a kövekből áll, mint a mellette levő oldalsó meredek falak. És ugyanazokból a kövekből áll, mint a templomok, amik mellette találhatóak. Tehát a Sphinx előtt a Sphinx templom, és még Kefrénnek a temploma is ezekből a kövekből áll. Azt viszont, hogy milyen sorrendben épültek a templomok, azt nem lehet tudni, tekintve, hogy nincsen fölirat a Sphinxnek a templománál, ennek következtében következtetésekre vagyunk utalva, és a templomnak a felépítése, szerkezete arra utal, hogy az is egyértelműen a IV. Dinasztia korában készülhetett, és azon belül is egy korai időszakban. Ha viszont megnézzük az alaprajzot, a belső felépítését ennek a templomnak, meg Kefrénnek a templomának, akkor egészen más jellegű. Tehát két egészen eltérő alaprajz szerint egy időben ezt a két templomot nem valószínű, hogy építették. De ez nem jelenti azt, hogy egymás után nem építhették őket.
Térjünk vissza az Al-Ahramhoz, tehát a három piramishoz, ami úgy következik egymás után görögösen, hogy Keops, Kefren, Menkaure, vagy Mükerinosz.
Igen, a Mükerinosz ugye a görög a neve, Menkaure az az egyiptomi neve.
Igen, tehát az első volt a nagy Keops fáraó, a második volt ez a bizonyos Kefren, közben a...
Volt a Jedefré, aki a buruásban temetkezett, és aki nagyon érdekes a szfinxek szempontjából is, mert az ő piramis körzetében találták meg feleségének a szfinxét, tehát a legkorábbi keltezett szfinxet, ahol a előkerülés környezetéből, tehát a lelet kontextusból egyértelműen időhöz lehet kötni a szfinxnek a keletkezését, az az ő piramis körzetében volt.
Szóval ő volt a mama szfinx. Mi a véleményed erről a bizonyos csillagászati óráról?
Hát a helyzet az, hogy a szfinxet többféleképpen értelmezték az építését, tehát mivel, hogyha szemben állunk a szfinxel, akkor mögötte Kefrénnek a piramisa van, és Kefrén piramisa feljárója mellett helyezkedik el, a völgytemplomának az oldalához csatlakozik szinte. Ennek következtében felmerült az, hogy ez Kefrénnek a képmása lenne, és hogy fáraói képmás az egyértelmű abból is, hogy a későbbiek során is a szfinx mindig a fáraót jelenítette meg. Másrészt pedig már az őskorban, a palettákon, tehát a Nagada kultúrának a végén is a fáraó, mint oroszlán, tapossa el az ellenségeit. Tehát a fáraó és az oroszlán kapcsolata, az kimutatható korábbi időkből is.
Bocsánat, itt a Narmer palettára.
Narmer palettára, igen. Ráadásul, hogyha megnézzük a gízai szfinxet, akkor a fején nem akármit látunk, hanem egy úgynevezett nemesz koronát, amit ugye Tutankhamennek a maszkjáról mindenki jól ismer. Ez a korona, ez a fáraóknak volt a koronája. Ebből következik, hogy ez az oroszlán egyértelműen a fáraókkal állt kapcsolatban, a fáraói hatalmat testesítette meg. Ugyanakkor, hogy melyik fáraó, azzal kapcsolatban kételyek merültek fel. Van olyan kutató ugyanis, aki úgy gondolja, hogy ez nem Kefrénnek a szobra lenne, a szfinx alakjában, hanem még korábbi fáraónak, Keopsznak lenne a képmása, azért, mert számítógépes technikával összevetették a szfinxnek a fejét, fejformáját, és Kefrénnek a szobrainak a fejformáját, jó néhány fennmaradt belőle, és Kefrénnek keskenyebb az arca, tehát az arc jellege eltért tőle. Viszont akkor meg nem lehet más, csak aki még előtte volt, még korábban volt. Keopsznak viszont csak egyetlen egy kicsi elefántson szobrát ismerjük, tehát ott nem lehet igazából jól összevetni.
Hát ráadásul igen barbár módon elintézték, úgyhogy itt nagy egymásra mutogatások vannak, hogy ki volt az, aki szétrombolta a szfinx arcát. Azt hiszem, hát, ezt a mai napig nem fogjuk megtudni igazán, mert mindenki mond valamit.
Sok mindent tudunk ezzel kapcsolatban, ez egy összmunka volt.
Igen.
Többen, sokan dolgoztak rajta. Az egyik, amit ki szoktak emelni, mert hogy ezt tényekkel, képekkel is alá lehet támasztani, tehát ez teljesen biztos tény, az, hogy a napóleoni expedíciók során a szfinxnek csak a feje állt ki a homokból. Ekkor vizsgálták először meg a szfinxet, és ebben az időben a pontos tudományos dokumentáció mutatja, hogy a fej bizony már sérült volt. Azt is tudjuk azóta, hogy ezt a sérülést a mameluk korban nyerte el, céltáblának használta a tűzérség, tehát gyakorlatozott rajta. Ez az egyik. De ezen kívül tudunk még másról is, mert volt olyan ember is, aki itt fölül a szfinxnél egész komoly kamrát vágott bele, és ezt a kamrát vas ajtóval zárta le, tehát emberi magasságú volt. Nem csoda, hiszen az egész fej az több mint 4 méter magas. Tehát ebből bőségesen lehetett kivágni ahhoz, hogy egész kamra alakuljon ki, és ezt a vas ajtót, ezt aztán a 20. században távolították el, 19. században készült az üreg benne. Hát azon kívül máshol is melléástak, belefúrtak, kincset kerestek benne. Tudnélik, az a hagyomány terjedt el, hogy a kincset őriz a szfinx. Egy bizonyos kincset, és ezt a kincset meg akarták sokan találni. Nem találtak kincset, mert nincsen benne kincs, tömör kőből van, már csak azért is, mert mint azt most már biztosan tudjuk, ez a szfinx úgy jött létre, hogy itt egy kőbánya volt a piramisokhoz, sírokhoz, templomokhoz, kőre volt szükség. Ezt a követ nem akarták messziről szállítani, hanem ott a helyszínen bányázták ki. Tehát itt tulajdonképpen egy kőfejtő volt, két oldalon volt a kőfejtő, és a kőfejtőből kiverték a köveket, és ahogy vették ki a köveket, egyre mélyült mellette a hely. És ahogy mélyült a hely, kialakult valamilyen forma, ami feltehetőleg Khufu fáraónak a korában, tehát Khufuról van szó, a legmagasabb piramisnak az építőjéről, feltehetőleg ő, vagy az utána következő, Kefrén volt az, aki aztán az embereivel ezt a kő kitermelés révén létrehozott, szfinxre emlékeztető formát befejeztette. Na most, hogyha már itt az Atlantis kérdést fölhoztad, ezzel kapcsolatban is többféle elképzelés van, az tűnik számomra legvalószínűbbnek, hogy a szfinxnek az oldalán ugye esőnyomok vannak, de ugyanilyen esőnyomok máshol is megtalálhatók, ahol az eredeti felszín maradt meg, a kövekben voltak hasadékok. Most ezek a hasadékok, ezeken a víz, amikor még ugye 10 000 évvel ezelőtt úgymond vízözön volt, tehát nagy mennyiségű eső esett itt, az szépen mindig lecsurgott, és amikor a szfinxet átfaragták a IV. Dinasztia korában, akkor nem faragtak minden egyes négyzetcentiméter, tehát hát fölösleges volt, hiszen ekkora munkát nem kellett elvégezni, mert azért csinálták magát a szfinxet, mert arra emlékeztette őket. Tehát a fejet aztán teljesen 100%-osan kifaragták, maga a test pedig, ahol szükséges volt, ott alakították át a szfinx formára, van, ahol ki is egészítették, hogy megfelelő méretű legyen. Na most az aránytalanságok is annak köszönhetők minden valószínűség szerint, hogy ez az eredetileg ott maradt kősziget a fejtőnek a közepén, ez néhol nem a megfelelő méretű volt, és ki kellett egészíteni. Csak olyan helyen, ahol picit kellett kiegészíteni, csak olyan helyen egészítették.
De egyébként is itt egyfajta rétegeződés látható.
Igen,
a kőben.
Zene után beszéljünk erről.
Jó.
قلبي عايز قلبي فاضي قلبي طيب قلبي هادي حد عايز بيجوا قد كل الناس ما تحبوا واللي شوف يوم حيجيبوا يا ناوي يا فرح قلبي ناوي يحب حبيبه قد كل الناس ما تحبوا واللي شوف يوم حيجيبوا يا ناوي يا فرح قلبي مين يقرب مين يجرب قلبي أولى قلبي أقرب مستعد يحب حتى قلب عايز ينسى ماضي
hallgatóink. Önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallják. Abból is a Thotmesz művészeti... Igen, mond ki helyettem.
Műhelyét.
Műhelyét, igen, ezt állandóan összecserélem. Na mindegy. Tehát eddigiekben nagy általánosságban beszélgettünk a Szfinxről, mint olyanról. Beszéltünk itt az Oedipus históriában megjelenő Szfinxről, aztán utána magáról, Egyiptom egyik jellegzetes figurájáról, a gízai Szfinxről, ami tulajdonképpen Hafré fáraó arcmása állítólag, de van, aki a nagypapára szavaz. Nagypapáról viszont nagyon keveset tudunk, már mint képformájában, tehát maradjunk abban, hogy ez Hafré képmása. Elmeséltük, hogyan keletkezett ez, amint egy kőbányából addig faragták a faragnivalókat, amíg középen maradt egy szép, nagy, feltehetőleg négyszögletes tömb, amiből aztán kialakult a Szfinx, és mindez az időszámításunk előtti 25. században a 4. dinasztia idején történt. Elmondtuk azt is, hogy a Szfinx szó magyarázata, hát görögül, ezen aztán össze is vitatkoztunk egy kicsit, de görögül a folytogató, vagy legalábbis a folytás igéből ered, míg egyiptomi nyelven Sesep Ankh Enhafré, ami annyit jelent, hogy Keopsz fáraó élő képmása. Amiután ezt ilyen szépen megbeszéltük, és ez az óbirodalomban történt, eljutottunk a középbirodalomhoz. Bevallom, a középbirodalomról nem tudok olyan nagyon sokat, mert igazán nem rázott meg soha. Ebben az időben általában oroszlán testű, emberfejű figurákat alkottak, ahol az emberfejre ráadásul még egy körszakált is raktak. De átadnám a szót Hédinek.
A lényeg az, hogy az oroszlánok, amik Szfinx formában jelentek meg, tehát emberi fejű, oroszlán testű lények voltak a középirodalom korában, ekkoriban is a fáraót örökítették meg. Szintén nemes koronát viselt a fáraó, de nem mindig. Első Szeszosztisznak az oroszlán szobra, Szfinx szobra pontosabban. Az úgy ábrázolja a fáraót, hogy a feje az szépen ki van faragva, van egy isten szakál is, ebben az időben még alul nem kunkorodik vissza, hanem hosszan lefelé, keskenyen és szögletesen halad, tehát alul egyenes a lezárása. A fejét a nemes veszi körül, és ez alatt, a nemes alatt függőleges csikozással a hím oroszlánnak a sörényét ábrázolták. Ha viszont megnézzük harmadik Amenemhátnak a Szfinx szobrát, akkor egy másfajta szfinxet látunk, ezen már nincsen nemes korona, hanem magát a fejet is ez a sörény veszi körül, és ami nagyon érdekes, hogy A sörényből az oroszlánnak a kis fülecskéje is kiáll, sőt, megvan az Isten szakálla is, harmadik Amenemhátnak, de két oldalról a körszakál is hozzá kapcsolódik, tehát az oroszlánnak ott is ábrázolták ezt a bizonyos sörényét. Lényegében a korábbiakat követik, csak szebben ki vannak dolgozva, és hangsúlyos szerepet kap ez a bizonyos sörény. Ugyanez persze tovább él az új birodalom korában is, és nagyon érdekes, szép példákat lehet hozni ebből az időszakból. Nemrégiben ugye Hatshepszuttal foglalkoztunk, és a Dérel-Bakri templommal, onnan hoztam két példát, két szfinx példát. Mind a kettő szfinxet ábrázol, az egyiken a középirodalmi hagyományokat követve, ez a körszakál is szépen ott van, Hatshepszutnak az Isten szakálla a korábbiakhoz képest hosszabb, hangsúlyosabb, a teste az hasonlóképpen lett kialakítva, és ott van a kis fülecskéje is az oroszlánnak, de fölülről nem az oroszlán sörény veszi körül a fejét, hanem tulajdonképpen úgy van kialakítva, hogy koronának is néz ki, meg sörénynek is, tehát egyfajta átmenet a kettő között, de hogy koronának szánták, az egyértelmű abból, hogy itt szépen ott van rajta a kis ureusz is, amelyik hátrafelé kanyarodik, ahogy ez a koronáknál szokás, és legelő a homlok fölött pedig van egy pánt is. Tehát ez a pánt jelzi, hogy itt nem sörényről van szó, hanem koronáról, de ugyanakkor ez a mintázata, az meg a sörény korábbi középbirodalmi inkszeknek az oroszlán sörényét idézi.
De most a középbirodalomban a szfinxek, illetve az oroszlán ennyire jellegzetes állat volt?
Hát az oroszlán mindig is a fáraói hatalomnak a jelképe volt, és a középbirodalom korában is nagyon szívesen ábrázolták, többféleképpen is megjelent a fáraó, mint oroszlán, volt lépő formában, gondoljunk például a pektorálékon, hogy gyönyörű szépen kidolgozták, amint lép az oroszlán, és rá tapos az ellenségre, jelezve ezzel ugye a hatalmat, amit a királyi állat, mint király képviselt. És hát ezen kívül a szfinxek is kedveltek voltak ennek a hatalomnak a jelzésére. Több fáraónak van szfinx szobra, ezek közül hoztam ezt a két példát.
Azt szeretném még megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy a szfinxek talapzatára írtak-e szövegeket? Gondolom Kartus minden esetben szerepelt, hogy megmagyarázza, hogy éppen kiről van szó.
Itt harmadik Amenemhátnak a szfinx alján is ott van a Kartus. Tehát általában a szobroknak a fölirata az két helyre került. Ha emberi szobor volt, akkor többnyire volt egy háttámla. Ez volt az egyik lehetőség, a másik lehetőség pedig a talapzat. Úgyhogy a talapzaton természetesen följegyezték, hogy ez kitábrázol. Na most igazából van még egy harmadik lehetőség is, amit ki is használtak az egyiptomiak, az, hogy magára a szoborra is rávéstek, és harmadik Amenemhát szobrán, itt a melső lábnál ott van a kartusa, hogy egyértelmű legyen. Persze, amikor úgynevezett uzurpálás történt, tehát egy másik fáraó is magáévá tette egy korábbi fáraónak a szobrát, sajátjaként kezelte, akkor ezt azzal jelölte, hogy akkor ugye nem graffitit festett rá, ami hamar lekopott volna, hanem rávésette a saját nevét, vagyis más fáraói kartusokat, vagy föliratot is. Ez a szfinx szobroknál is előfordul.
Hát ez éppen ezt akartam kérdezni, hogy gyakori volt, vagy az ilyesmi, vagy pedig ha a fáraó nagyon érezte már a végét, és sürgősen akart valamit maga után hagyni.
Ez egy elég általános szokás volt.
Általános szokás.
Nem csak szfinxeknél, mindenféle szobornál.
Hát meg gondolom olcsóbb is volt.
Koporsót is birtokba vettek, átvettek. Hatshepszut esetében például tudjuk, hogy amikor első Tutmoziszt újra temette, vagy eltemette, akkor a királyok völgyében, abban a bizonyos sírban két koporsó volt, és mind a kettő eredetileg Hatshepszutnak a nevével volt kivésve. és az egyik koporsót átvésette, miután már elkészült az ő nevével, átvésette első Tutmoziszéra, és utána került bele első Tutmozisz. Az, hogy nem ott találták meg, az egy másik tészta, viszont annak is van egy ilyen következménye, amikor is első Tutmozisznak a koporsójába, a fa koporsójába egy későbbi fáraót helyeztek el a rejtek helyen, Dérel-Bakriban.
Igen, szóval ilyenkor volt az, hogy körbejárta az a bizonyos tábla, amire fel volt írva a hirdetés, hogy használt szarkofág vagy koporsó jutányos áron eladó.
Tehát ez előfordult, és mondom, még az eredeti készítettő is, arra is van példa, hogy ő gondolta meg, hogy másnak adja a sajátját.
Jó, hát ez...
Újat csináltatott magának.
No, az az érzésem, hogy kivégreztük a középbirodalmat többé-kevésbé. Most beszéljünk olyan helyekről, most nem birodalomszerűen, beszéljünk például Luxor Karnakról. Ugyanis amikor az ember lemegy Thébába, illetve hát Luxorba,
ahogy vegyük,
hogy a modern világ Luxornak nevezik, Luxor, ott Théba és Karnak, tehát Luxor és Karnak egymás mellett van. Na most Luxorban a szfinxek általában emberfejűek, Karnakban viszont kosfejűek.
No, tehát az ókori Thébának a keleti partja arról nevezetes, hogy két nagy Amon templom van ott, Amon-Ré temploma, a Luxori és a Karnaki. Most ez Amon-Ré istennek két különböző aspektusát személyesítette meg, tehát ahol az ugyanannak az istennek két különböző formáját tisztelték, és ehhez a tisztelethez megfelelő rítusok és rituálék kapcsolódtak. Az egyik nagyon fontos esemény volt, amikor a két istennek a kultusza összekapcsolódott, és ez az Opet ünnep. Ekkor a Karnaki Amon a Luxori Amon templomba átment. Ezt az utat Amon istennek a képmásaiként szfinxek szegélyezték, és azért volt itt szfinx, mégpedig a királyt megszemélyesítő szfinx, mert Amon isten az istenek királya volt. Tehát hiába istent ábrázol itt, Amon istent ábrázolják ezek a szfinxek, mégis a királyi funkciójában ábrázolják az istent, és egyébként ezt csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy a Amon, mint istenek királya, ennek egy külön görög neve is volt, Amon-Rasszontér.
Tehát jelent?
Amon-Ré az istenek királya.
Istenek királya, Rasszontér?
Nisztut-Nétyeru, görögösítve így hangzott. Tehát tulajdonképpen önálló istenként is tisztelték ebben a funkciójában. Na most Amon istent többféleképpen lehetett ábrázolni, ábrázolták teljesen emberi alakban, és ábrázolták kosformában is. Ez a bizonyos kosfejű szfinx, ez is őt ábrázolja, és hát a kosfejű szfinxeknek a sorát, hogyha végignézzük, akkor lehet látni, hogy ezek a szfinxek nem csak simán ott fekszenek a földön, és úgy fejtik ki a védő erejüket, hatalmukat, hanem ott egy kis szobrot is lehet előtte látni, mégpedig második Ramszesznek a szobrait, tehát második Ramszeszt is védelmezik külön kiemelten sok formában. Tehát ilyen módon, hogy a szfinx elé egy szobor kerül, ez sem olyan új dolog, az újbirodalom korában ismerünk rá több példát is. Tulajdonképpen az első ismert példa az IV. Tutmozisz fáraóhoz kapcsolódik, és egy külön sztori is, az úgynevezett Álom sztélé meséli ezt el, az is ismert ezzel kapcsolatban, amit én azért felolvasnék, ez a gízai szfinxre vonatkozik, és Gulyás Andrásnak a fordításában olvasom. A föliratnak az érdekessége, itt lehet látni, ez a nagyméretű sztélé, ami közvetlen a szfinx előtt található, egy talapzatra állítva. Tehát ezen található a fölirat, és a fölirat érdekessége, hogy prózai és verses részek váltakoznak benne, tehát a szövegben levő sajátosságokból lehet érzékelni, hogy itt különböző műfajok keverednek. Tehát verset köt össze, tulajdonképpen himnuszt köt össze prózával a történetnek az elmondása közben. Tehát első uralkodási év az áradás 3. hónapjának 19. napja ő felsége alatt negyedik Tutmoziszról van szó. Horusz az erős, itt jönnek a különböző jelzői, illetve a címei, amit most akkor nem olvasok
de föl. De olvasd fel, én kedvelem ezeket a címtömegeket.
Tehát Horusz az erős bika, kinek tökéletesek koronái, két úrnő, tartós királyságú, mint átum, arany Horusz, erős kardú, a kilenc íj elűzője, felső és alsó Egyiptom királya, Menhéperuré. Réfia, Totmesz, fénylő koronájú, Hormahit szeretetje, aki örökké életem megmaradással, hatalommal ellátott, mint Ré. És most jön a himnusz. Éljen a tökéletes Isten, Átum fia, Harachti védelmezője, a mindenség urának élőképmása, a Ré alkotta uralkodó, Hépri kiváló örököse, tökéletes arcú, miként atya, tökéletesen előjövő, ellátva fején Horusz alakjaival. Felső és alsó Egyiptom királya, az Istenek szeretetje, az isteni kilenség kedveltje. Ez volt az első strófa. Héliopolisz megtisztítója, Ré megbékítője, Ptah házának tökéletesítője, Átumnak a Maátot felajánló, aki azt a falától délre levő, vagyis Ptah részére felemeli, aki emlékműveket készít az Istennek, mindenek létrehozójának, aki kutatja a hasznosat az isteneknek, felső és alsó Egyiptomban, házaikat fehér mészkőből felépítő, minden áldozati kenyerüket tökéletesítő. Átum testéből való fia, Totmesz, a fénylő koronájú, mint Ré, Horusz örököse a trónján, Menhéperuré, aki élettel ellátott. Ő felsége fiatal volt, mint Horusz, az ifjú Kemmiszben. Tökéletessége olyan volt, mint atya védelmezőjé. Úgy nézett ki, mint maga az Isten. Szeretetének örvendett a hadsereg, a király gyermekei és minden nemes. Ereje tette őt győztessé. Életereje megújult, mint Nút fiáé. Memphis dombjainál szórakozván töltötte idejét, déli és északi útján, miközben célba lőtt a résztáblára. Oroszlánra és különböző állatokra vadászott, kocsiján haladt, lovai pedig gyorsabbak voltak a szélnél, testőrei közül egyetlen egy volt vele, nem tudott róla senki sem. Eljött pedig az ideje, hogy pihenőt engedélyezzen kísérőjének, Hormahet szent körzeténél a Rosettauban levő Szokár és a piramis platónál levő Dzsemei Renenutet mellett, Mut, az északi fal úrnője és a déli fal úrnője Szekhmet, a házszűrnője, Szét, Duau és Heká, az első alkalom szent helyének legidősebbje, és Heraha urai közelében, az Istenek isteni útján Héliopolisz nyugati fényhegye felé. Az igen felséges Képri szfinksze tehát ezen a helyen nyugszik. Ezen napok egyikén történt, hogy a királyfia Totmesz odaérkezett, mikor déltájban kóborolt, és megpihent a nagyisten árnyékában. Elragadta az álom, mikor a nap a csúcson járt, és rátalált ezen nemes Isten felségére, és az saját szájával szólt, miként atya szól fiához. Ezt mondván, és most versbe mondja. Tekints csak rám, nézd csak meg, fiam Totmesz. Atyád vagyok, Harmahet Hépri Réátum, aki neked adja a királyságát a földön, az élők élén. Föl fogod emelni a fehér és a vörös koronát, Geb az Iripat trónján. Téged illet az ország széltében és hosszában, amit a mindenség urának fénylő szeme bevilágít. Az élelem előtted van a két ország belsőjéből, sok adomány minden idegen földről. Években nagy élettartama tied, orcán feléd fordul, szívem érted dobban, hiszen te is értem vagy. Bizony helyzetem olyan, mintha körbe lennék zárva. Egész testem romos. Ellep a sivatag homokja, amelyen rajta voltam. Takaríts le rólam azért, hogy megtedd, ami szívemben van. Tudom, te vagy fiam, megmentőm. Térj magadhoz, íme veled vagyok. Én vagyok útmutatód. Mikor befejezte beszédét, a királyfi elcsodálkozott ezen, mert hallotta ezt, mivel tudta, hogy ezek ennek az Istennek a szavai, és szívét hallgatásra bírta. Ezt mondta. Menjünk városi házunkba, gondoskodjunk áldozatról ennek az Istennek, melyet elhozunk neki. fiatal marhákat, mindenféle növényeket, és hódoljunk az elődöknek. És akkor itt töredékes a szöveg, Kefrén szobor feltehetőleg, innen van az a név, amit említettél, mely Átum Hármehetnek készült, Hormehetnek készült, Hor-em Ahet, tehát a horizontján levő Horusznak. No, tehát ez az a bizonyos stélé, amiből kiderül, hogy a gízai szfinx, amelyik eredetileg fáraót ábrázolt, ebben az időben egy istennek a szobra volt, és ugyanígy istennek a szobrai voltak a karnaki szfinxek is, csak ott Amon-rének a szobrai voltak, ami a kettőben a közös, hogy mind a kettő napisten volt. Napisten különböző formája, különböző megjelenési módja. No, tehát akkor ott tartottunk, hogy Karnakban nem egyedül egy darab szfinx volt, hanem sok szfinx volt, és párosával voltak, az utat szegélyezték, és tulajdonképpen az ünnepi felvonulásnak az útján segítették az Isten bárkáját a továbbhaladásban.
Én úgy emlékszem, hogy magában a templomban bent is volt egy ilyen szfinx udvar. Csak azt nem tudom, hogy arra nem emlékszem, hogy melyikben volt.
Tehát ahogy a karnaki templom épült, fokozatosan egyre nagyobb lett a területe, egy középirodalmi magból indult ki, amelyik elé pülonokat építettek, és a 18. dinasztia elején még szabadon álló szfinxeket később körbeépítették, és az első nagy udvarban ott a szfinxek is benn voltak, mert ahogy a piron egyre előrébb került, bekerültek az udvarba. Tehát ilyen formában belül is voltak.
Hát beszéltünk itt Luxorról és Karnakról. Beszéljünk egy keveset Memphisről. Memphisről ugyan nem a szfinxek jutnak az emberek eszében, hanem az a csodálatos, hatalmas Ramszesz szobor, amiben ott létemkor halálosan beleszerettem, mert annyira szép és annyira mesterien kimunkált. Fekvő Ramszeszről beszélünk, ami fölé egy ilyen üveges házikot állítottak, és ahol a karzatról lehet megnézni ezt a szobrot. Viszont szanaszét szórva találhatók szfinxek. Ha jól emlékszem, a bejárattal pontosan szemben egy fekete, aztán ugye a bokrok cserjék között elrejtve egy-egy akad még. Legalábbis amikor ott voltam, az elég régen volt, ezek még nem voltak igazán összegyűjtve, sőt, kisebb Ramszesz szobrok is hevertek szanaszajt a homokban. Gondolom azóta azért már valamennyire rendszerezték.
De az biztos, hogy foglalkoztak vele, és még az is biztos, hogy még sok feltárnivaló van. Tehát még sok munka van, sok mindent lehet tenni. És az is biztos, hogy az országban több helyen is található szfinx, tehát nem csak a Karnaki és a Luxori templomnál, hanem önmagában feltételezések szerint Heliopolisból indult ki, a heliopoliszi napszentély előtt állhatott valószínűleg az a szfinx, ami a prototípusa lett a többi templom elé állított szfinxeknek, illetőleg sírok elé is kerültek szfinxek, hiszen a sírokat is védelmezte a szfinxeknek az egyik alapfunkciója, az a védelem volt, hogy védelmet biztosított hatalmánál erejénél fogva, és a királyi hatalomnak elég nagy ereje volt ahhoz, hogy a halottakat is védelmezni tudja. És ez lehetett az egyik oka annak, hogy Dér-el-Bakriba került, ahová ugye a völgyünnep alkalmával Karnakból elmentek, és ahol érdekes módon kétféle szfinxet készítetett Hatshepszut, körülbelül 100-ra becsülik azoknak a szfinxeknek a számát, amik ugye a templomba bevezettek, és az első teraszon végig lehetett őket követni. Majd a második teraszra két különleges szfinxet rakott, ezt a bizonyos középbirodalmi mintát követő szfinxet, amiről már szó volt.
A nagyfülű szfinxről volt szó.
Ez kisebb egy kicsit, mint a többi, és hát tulajdonképpen ezzel ért véget maga a szfinx sor, tehát az ünnepi menetnek a nyilvános része ezzel bezárult, utána már a templom területére léptek be a papok a hajóval együtt, az Isten szobrával, tehát ott oda már nem mehetett be más. Na, de nem csak Hatshepszut, hanem utána a harmadik Thotmesz is, és a többi fáraó is készítetett szfinx szobrot, és szükségszerűen ezt a hagyományt a későbbiek során is folyamatosan tovább ápolták az egyiptomiak, de a harmadik átmeneti korban, késői korban is készültek szfinxek, és még a görög-római időszakban is. Úgyhogy elérkeztünk Alexandriába.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy ha már itt a görög-római korról van szó, akkor beszélhetnénk Alexandriáról, ahol a Komersuhafában, az a temető része, ez az óvárosi része Alexandriának, található Ptolemaiosz oszlopa. Ptolemaiosz oszlopának két oldalán két szfinx helyezkedik el. Ez tulajdonképpen a Szerapeion helyén épült, illetve annak maradványán, Szerapeionon el lehet mondani, hogy az tulajdonképpen az alexandriai könyvtár volt, amit igen tehetségesen rombolgattak a különböző korokban. Kezdték, ha jól emlékszem, Julius Cézár idején, amikor leégették. Utána jöttek a keresztények, akik egy keresztény lázadás alkalmából ugyancsak felégették a Szerapeiont, mint átkozott és pogány valamit. Ezután jöttek az arabok, akik a Szerapeion romjaiból, illetve oszlopaiból
az alexandriai öbölben, illetve az oszlopokat az alexandriai öbölbe szórták, hogy ezáltal megvédjék a várost a betörő hajóktól. Alexandria ugyanis amióta létezik, azóta egyfajtában kikötő város volt. Na most ezeken a szfinxeken azért már látszik, hogy ezek nem hasonlítanak annyira sem a gízai szfinxre, sem pedig a Karnak luxori formákra, nekem egy kicsikét olyan csinálmányoknak tűntek.
Hát hellén stílusban, hellenisztikus stílusban utánozták a korábbi ábrázolásokat, tehát egy kicsit keverik formák.
Igen, valahogy nem. Ha valaki szfinxet akar látni, akkor nem pontosan ezeket kell látni, annak ellenére érdemes felmenni a dombra, érdemes megállni az oszlopnál, megsimogatni a szfinxek fejét, mert azt meg lehet tenni, és utána kinézni a tengerre, és nézni azt a végtelen kékséget, ami ott az ember szeme elé tárul. Na most úgy látom, hogy hoztál még valamit a szfinxekkel kapcsolatban.
Igen, hoztam még egy másik istent, aki szfinx alakban jelent meg. Ez a szfinx, ez viszont nem fekszik, hanem ez többnyire lép, néha áll, de ritkán, általában lépni szokott. És tulajdonképpen a 26. dinasztia korában, azon belül is Apríész kora az, amikortól kimutatható az egyiptomi istenek között, és ez a szfinx Tutu, vagy görögösen Totoész névre hallgat, tehát egy olyan isten, aki ekkor vált istenné, egy keverék lény, hogyha megnézzük a szobrát, akkor oroszlán teste van, ember feje van, különböző koronákat szokott viselni, vagy viselhet pontosabban, de ami nagyon érdekes rajta, az az, hogy előfordul, hogy több feje is van. És nevezetesen ki? Például 4 feje van. És kinő ki? Belőle, itt-ott egy-egy fej.
És kígyófarka.
És a farka az sokszor kígyófarok, de hogyha megnézed, akkor kígyók vannak a lábainál is.
Hát ez egy szörny. Ez valóban egy szörnyállat a többiekhez képest.
Úgyhogy ez egy nagyon érdekes lény, akinek volt egy temploma is, a Dahla oázisban volt a temploma a Kellis nevű településen, és egyébként több templomban ismerték, feltételezések szerint, vagy pontosabban feltehetőleg, mivel Neitnek a fiának tartották, Szaiszból indult a kultusza, de egyetlen temploma az, mondom, a Dahla oázisból ismert, Nahosza ismert Szaiszból, egyébként pedig az emlékeinek zöme Felső-Egyiptomból származik. És felső-egyiptomi templomokból, több sztéléje templomból származik, a sztéléken viszont többnyire csak maga az ábrázolás szokott látni, és fölirat nélkül. Úgy tűnik, hogy ilyen votív, fogadalmi sztélék lehettek, amik valamilyen kívánságot közvetíthettek, és mivel ismerjük jó néhány jelzőjét ennek az istennek, ezekből a jelzőkből lehet arra következtetni, hogy is fordultak hozzá, de mivel magánházakban meg egyéb helyeken nem nagyon található meg, ezért feltehetőleg inkább féltek tőle, mint kedvelték, szóval nem volt egy szívesen látott istenség, mert amuletje is alig van.
Hát én erre azt mondanám, hogy ő egy átokisten volt.
Démoni isten volt. Démonok urának tartották egyébként, így a jelzőiből derül ki.
Isten verte sok minden. Rondaság veszik körül, ahogy így megnézzük ezt a képet, szóval egyáltalán nem tartozik a szép és kifinomult szfinxek közé.
Egyáltalán nem, ez így igaz. Ő volt a nagy ordító például.
Mi?
De a nagy ordító, ez az egyik jelzője. De volt egy olyan jelzője is, hogy a nagy védelmező. Volt a csillagok ura is. Ő volt az is, aki leveri az ellenségeit. Meg gyors léptű és vadarcú. Hogy csak néhány jelzőt említsek az általa használtakból.
Azt hiszem, hogy eljutottunk odáig, hogy időben lezárjuk a mai témát. Remélem, kedves hallgatóink, hogy eleget hallottak a szfinxekről, és kedvet csináltunk önöknek, hogyha mást nem is, de legalább a gízei szfinxet megnézzék, higgyék el, érdemes. Egy dolgot nem érdemes csinálni, fölmászni az oldalára, én fölmásztam, és igencsak megkergettek a katonák.
A fírok, tehát az őrök. Az nem őrök. Is szabad fölmászni, most már nem is lehet.
Jó, hát most már nem is nagyon tudnék fölmászni, de abban az időben ifjú és bohó voltam, és meg akartam mutatni a világnak, hogy én megölelem ezt a szfinxet. Hát többé-kevésbé sikerült is.
Mielőtt befejeznénk műsorunkat, akkor tekintsük még egyszer át, hogy miről is volt szó. Alapvetően a gízai szfinxről beszéltünk, illetőleg ennek kapcsán a szfinxekről, mint az ókori Egyiptomra jellemző egyik szobor típusról. Az gízai nagy szfinxsel kapcsolatban elmondtuk, hogy ez még a IV. Dinasztia korából származik, Mark Lehner elképzelése szerint Kefrén, vagyis Háfri fáraót ábrázolná, Rainer Stadermann és Vasil Dobrev pedig Kufuhoz, tehát az első gízai piramisnak az építőjéhez kapcsolja. Az biztos, hogy két kőfejtés között szálkőzet átalakításával hozták létre, és a feje az jobb minőségű, mint maga a teste, mármint az a kő, amiből készült. Ma Abulhonnak, vagyis a félelem atyának nevezik, és ez a név elképzelhető, hogy a Hauron vagy Huron szóból származik, ugyanis az új birodalom korában biztosan tudjuk, hogy ezzel az istennel is azonosították, Harmahis Hauron néven is ismerték. Hauron egy szír-palesztin isten volt, és minden valószínűség szerint a környékén letelepedett ázsiai népesség adta neki ezt a nevet, és tőle vették át az egyiptomiak is. Azt biztosan tudjuk, hogy II. Amenhotep fáraó kápolnát épített itt Hauronnak, amit később Tutmózisz és II. Ramszesz is bővített. Azt is tudjuk, hogy a népi kultuszban is fontos szerepet töltött be, hiszen votív stélék is állnak itt mellette. Magáról Hauronról pedig még a mágikus Harisz papírus is megemlékezik, ahol a farkasok elleni védelmet biztosította. Tehát az új birodalom korában nagyon nagy tisztelet vette körül ezt a szfinxet. Ekkoriban épült, még IV. Tutmózisz fáraó előtt, tehát II. Amenhotep fáraónak az ideje alatt egy templom mellette, amelyik Harmahisz Hauron számára készült, majd a későbbiek során ezt a templomot még II. Ramszesz fáraó is bővítette, és II. Ramszesz, illetőleg fia Hájmuászet volt az, aki a szfinxet ismét kiásta a homokból, mert eddigre megint elég sok homok beborította. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a későbbiek során ismét csak elfette a homok, Herodotosz például nem is említi azt, hogy volt egy szfinx itt, pedig tudjuk, hogy a Szaiszi korban megint foglalkoztak vele, akkor ismét kitakarították, sőt még az is fölmerült, hogy ekkor került volna rá egy festés, ugyanis a későbbiek során, már a római kornak az elején, amikor Plinius itt járt, akkor piros színnel volt festve, és Plinius leírása szerint Harmahisz fáraó király volt benne elrejtve. Tehát eddigre a kincs legendának egyfajta formája már kialakult. Ekkor a római korban egyébként találkozó helyként is számon tartották, illetőleg úgy gondolták, hogy ide hozták ezt a szfinxet, de Plinius megállapította, hogy ez terméskőből van, tehát csak itt helyben faraghatták ki a természetes kőből. A későbbiek során Septimius Severusról tudjuk, hogy ő is kitakarítatta ezt a szfinxet, utána viszont már nem nagyon foglalkoztak vele, ami azt jelentette, hogy a homok ismét beborította, így a mameluk korban tehát csak a feje állt ki, és a 14. században is ugyanez volt a helyzet, amikor viszont a Koránra hivatkozva, amit ugye az emberi ábrázolást tiltotta, mély barázdát véstek a szfinxnek a fejére. Ekkor már nem tudták, hogy szfinx, csak magát a fejet látták. A napóleoni háborúk során ismét felfedezték, addig is ugyan jártak itt európaiak, és útikönyvekben említést tettek róla, de nem foglalkoztak vele, tehát csak turistaként megnézték. 1818-ban azonban Kavija kiásta, majd mivel hogy kincset kerestek benne, kincses kamrát keresett benne Weiss, ezért fúrásokat is végzett a szfinxnek a testébe. Aztán 1886-ban Maspero próbálta kiszabadítani a homokból, de a túl nagy mennyiség miatt föladta. Majd 1925 és 36 között Émile Barrès volt az, aki valóban kitisztította, és ő volt az, aki bebetonozta azt a nagy mélyedést a fejen, amelyet vas csapóajtóval zártak le.
A Sphinxnek azonban ezzel még nem ért véget az élete. A környezeti hatásoknak a következtében kezdte levetni a burkát, ezért ismét komolyan foglalkozni kellett vele, és 1980-ban Zahi Havasznak a vezetésével fölmérést készítettek, ekkor fedezték fel a Sphinx alávezető járatot, amiben semmit sem találtak, kérdéses a járatnak a kora is. Illetőleg szintén a 20. század felfedezése volt az, hogy a Sphinx nem csak önmagában állt, hanem körbe több helyen is beépítették, szobrokat helyeztek el mellette, talapzatokra állított szobrokat, illetőleg számos stélét is. A gízai nagy Sphinx után tehát akkor beszéltünk magukról a Sphinxekről, mint szobrászati műfajról. Ezek, tehát az óbirodalom idején alakultak ki, vagy a gízai Sphinx volt az első, vagy pedig Dzsedefré fáraónak a Sphinxe, amelyik feleségét ábrázolta, illetve a Louvre-ban található egy olyan szoborfej, Dzsedefrének egy olyan szoborfeje, amelyik minden valószínűség szerint Sphinxből származik. Az 5. dinasztia korából származik még néhány példány, amiknél azonban kérdések merülnek föl. A 6. dinasztia idejéből első Pepi fáraónak viszont teljesen biztos, hogy volt Sphinxe, a talapzata megvan. Középirodalom idején további Sphinxek készültek, első Szeszoszrisznak a Sphinxét láthattuk itt a képen, de második Amenemhátnak is, harmadik és negyedik Amenemhátnak is voltak Sphinx szobrai. Második Amenemhát Sphinx szobrát egyértelműen látszik, hogy mivel Merneptáknak a kartusa van rajta, ezért Merneptáh is igénybe vette, birtokba vette, uzurpálta. Illetőleg negyedik Amenemhátnak a Sphinxén is későbbi átfaragások nyomai láthatók. Különleges harmadik Amenemhátnak a Sphinx szobra, amelyiknek itt szintén látható a képe, ezt Hyksos Sphinxnek is szokták nevezni, mert annyira eltér a kanonikus változatoktól, ugyanis az emberi fej helyett egy oroszlán fej van emberi arccal ábrázolva. Ezt a mintát vette át tulajdonképpen Hatshepszut is, amikor a Dérel-Bahri templomában két sörényes hím oroszlánt is kifaragtatott a saját személyére vonatkoztatva. A többi oroszlán azonban a hagyományos úgynevezett nemesz koronát viselték. Az új birodalomnak ezzel egy új műfaja is kialakult, nevezetesen az, hogy a szfinxeket párosával állították föl a templomok előtt, Dérel-Bahriban is a templom előtt volt ez a szfinxsor, ugyanúgy, ahogy a túlparton, Karnakban és Luxorban is a szfinxsorok Amon-Ré temploma előtt álltak. A karnaki templom előtt álló szfinxsor különleges a maga nemében, ugyanis az oroszlán testhez, mivel itt Amon-Ré istent ábrázolja, ennek következtében kosvej kapcsolódik, és ez a szfinxsor minden bizonnyal második Ramszesznek a korából származik, hiszen az ő szobra áll a szfinx előtt, a feje alatt. Ugyanakkor tudjuk, hogy a szfinxsor nem az ő korának a találmánya, minthogy a 10. pülon és a Mut templom között viszont Tutenkámen és Horemheb korából származik az az út, amelyet szfinxek szegélyeztek. A karnaki nagy templom, tehát az Amon-Ré templom előtti szfinxek között nem csak kosfejesek, hanem van sólyomfejes szfinx is, ami tulajdonképpen nem is szfinx, hanem grifnek szokás nevezni, mivel hogy ez a sólyomfejes oroszlán figura korábbi művészetben is gyakran megjelenik, és előfordul keselyű szárnyakkal is a hátán, tehát ezért nevezik ezt grifnek. Egyébként Vádi Szebuában II. Ramszesz ilyen sólyomfejes szfinx, illetőleg griff sort faragtatott a templom elé. Abidoszban első széti templomában is van szfinx ábrázolás. Itt Réharakti és Atumot jeleníti meg, illetőleg stéléken is megjelentek a szfinxek, meg önálló szobrokban is, és az önálló szobroknál, tehát nem csak monumentális szobrok, hanem kisebb méretű szobrok is voltak. Ezeknél az egyedülálló, nem útmentén elhelyezett szfinxeknél előfordul az, hogy a mellső lábaknak a helyébe emberi kezek kerülnek, és ezek az emberi kezek valamit tartanak. A legkorábbi ilyen szfinx emberi kézzel ábrázolt, és mivel a későbbiek vázát edényt tartanak maguk előtt, feltetőleg ez is azt tartott, csak éppen töredékes, úgyhogy nem megállapítható, hogy milyen tárgy van a kezei között. Első Amenhotep fáraónak az idejéből ismert. Ezeket a szfinxeket aztán a későbbi időben is készítették,
és pedig olyan formában, hogy nem csak a templomok elé készítették el, tehát a késői korban nem csak templomok elé, hanem sírok elé is szívesen helyezték el a szfinxeket, a sírok előtt is védő funkciót töltöttek be. Ez aztán a későbbiek során a Ptolemaiosz korban is általánossá vált, és a római korban is követték ezt a szokást. A túlvilággal kapcsolatban nem új jelenség a szfinxnek a feltűnése, az Amduádban, tehát a 18. dinasztia elején már megtalálható az oroszlán, akár kettős oroszlán formájában is, mint Akeristen, és ennek a kettős oroszlánnak az ábrázolásai között a 19. és 20. dinasztia királysírjaiban többen is, például első Széti, 4. és 6. Ramszesz, ez a bizonyos Aker kettős szfinx formájában jelenik meg. A Ptolemaiosz korhoz visszatérve, második Ptolemaiosról tudjuk, hogy ő készítetett magának tényleges szfinx szobrot, monumentális szfinx szobrot, és azt is tudjuk, hogy szintén a Ptolemaiosz korból Memphisből ismerünk Sphinx sort, amelyik a Szerepeum előtt állt és a Szerepeumhoz vezetett. Ez volt az, aminek az alapján Mariette megtalálta a Szerepeumot, Sphinxet talált, és ebből következtetett a leírások alapján a Szerepeumnak a jelenlétére. Még egy különleges Sphinxről is beszéltünk, Tuturól, a győzelmes nagy istenről, aki a feliratok alapján elsősorban élelmet adott, valamint áradást hozott, és az ellenségektől védte meg pártfogoltjait. A legkülönbözőbb ellenségektől, elsősorban ugye a káosztól, vagyis a gonosz erőktől, és ezek között volt például a Hatiu démon, amelyik betegséget hozott. Volt egyébként egy olyan neve is, hogy a lenyelő, és azt is tudjuk, hogy Nemezisszel is kapcsolatban állt, a sors meghatározójának tartották.
No, tehát viszont hallásra, kedves hallgatóink, jövő pénteken, amikor Venamon beszélgetős rovatunkkal jelentkezünk, úgyhogy várjuk kérdéseiket.
Magam részéről én is azt mondom, hogy a viszont hallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.